Megmondom őszintén, gyerekkoromban jártam inkább Érdre, akkor egyfajta kertvárosi jellege volt a városnak, és az elmúlt időszakban inkább vagy autóval átutazóban, vagy jobbára sehogy, de azt tudom, hogy nagyon sokan költöztek oda, és főleg agglomerációs, felkapott település részekén nagyon sokan járnak be onnan Budapestre dolgozni. De miért rendeltek el változtatási tilalmat Érden? Kérdezem Csőzik Lászlót, Érd polgármesterét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Azért rendeltünk el nagyon röviden, mert a városnak az infrastruktúrája nem bírja el ezt a sok embert, ezt a rengeteg beköltözőt. El kell mondjanom, kevesen tudják a városról. Ma Érd Magyarország 10. legnagyobb vidéki városává nőtte ki magát, tehát nem olyan régen előztük meg úgymond Szolnok városát, és a következő, aki előttünk áll, a Szombathely. Tehát hihetetlenül duzzadt föl a népesség, a lakosság. És még egy kis színes, mert szerintem ez is úgy hozzátartozik az érdiséghez vagy Érdhez, hogy szerintem az idősebb hallgatók tudják, hogy 1978-ig bezárólag Érd benne volt a Guinness rekordok könyvében, mint Európa legnagyobb faluja. Hát akkor, ha jól tudom, azt hiszem olyan 43-44 ezer volt a lakosság szám, tehát irdatlan nagy volt már akkor is Érd. Amikor alpolgármester voltam olyan szűk 20 évvel ezelőtt, akkor értük el azt, hogy megyejogú város lett Érd. Hát talán 56 ezer, 57 ezer volt akkor a lakosság szám. És most el kell, hogy áruljam, hogy hát olyan 75 ezeren lakjuk Érdet. Ez úgy tagazódik, hogy 72 ezer az állandó lakosok száma, és olyan bő 4 ezer az ideiglenes tartózkodási helyen rendelkezőknek a száma, és ez nőtön nő. Tehát tavaly évben megnyertük azt a nem létező versenyt, hogy melyik az a település, ahova a legtöbben költöznek ki, ahol a leginkább nő a lakosság, és ez Érd lett, azt hiszem 821 volt a plusz lakosok száma. Jellemzően egyébként, mivel a dél-budai kapuban vagyunk, hát én szoktam így tipizálni, ez biztos így nem igaz, meg túlzás, de mégis talán mutatja a modellt, hogy az Érdre költöző átlagos családok azok úgy néznek ki, hogy 30-as vagy 40-es fiatal házaspár egy vagy két gyermekkel el tudják adni jó áron a kelenföldi panelt, felvesznek mellé hitelt, csokkot, és hát Érdem nagyon-nagyon sokáig szerintem egy picit emelkedtek az árak az utolsó másfél évben, de olyan 60-70 millió forintért már lehetett kapni ezt a korunk kádár kockájának tekinthető, ilyen minimál stílusban épült, olyan 90-100 négyzetméteres új házat. És ebből rengeteg megépült, és rengeteg társasház is épült, és tulajdonképpen a változtatási tilalomnak a fő oka az csak egyrészt ez a kezelhetetlen infrastruktúrális probléma, a másik az, hogy elkezdett torzulni, ahogy ön is fogalmazott a felvezetőjében, ez a kertvárosi karakter arculat nagyon elkezdett menni egy olyan irányba, amit nem szerettünk volna. Ez a magas házak, társasházak, több lakásos olyan épületek, amelyeknek alig van kertjük.
Inkább Budaörsre kezdett el hasonlítani, Érd? Mint mondjuk
egy kicsit igen. Ezt rögtön hozzáteszem, hogy csak álmodozunk arról, hogy olyan bevételeink lesznek egyszer majd, mint a gazdag majdnem szomszédnak Budaörsnek. Tehát Érd egy szegény város, nincs igazán jelentős helyi gazdasága. Tehát ebben kullogunk úgymond a többiek után, akik a 90-es években rengeteg ipart hoztak be, telepítettek be. Érden a kis és középvállalkozások dominálnak. Tehát azt lehet mondani, hogy akkor kezdett el a nagy boom kirobbanni, amikor a kormány megváltoztatta az építési szabályozást, és ugye 300 négyzetméter alatt elengedte az engedélyeztetést. Tehát elegendő volt bejelenteni, hogy családi házat építek mondjuk, vagy 300 négyzetméter alatti négy lakásos társasházat esetleg. A másik pedig az volt, hogy elvették az önkormányzatoktól az építéshatósági jogköröket. Tehát kikerült a kezünkből, a településkép maradt, illetve a helyi építési szabályzat megalkotása. És azért kényszerültünk erre a nagyon drasztikus eszközre, mert azt láttuk, hogy mindennapossá válnak a dugók, aztán azt láttuk, hogy minden évben több száz jelentkezési kérelmet kell elutasítani a bölcsikben, az óvodákban, ami egy borzasztó dolog, tehát ezeket megírni, és hát, gyakorlatilag nem tudjuk fölvenni a gyerekeket, így aztán azok vagy mennek vissza Pestre, anyukával, apukával a munkahely közelébe, vagy a szomszédos településeken landolnak, de ez nem jó. Tehát van a városfejlesztésnek egy aranyszabálya, amit egyébként nem most, már 100 éve rendszeresen hágtak meg érdem, ez pedig az, hogy akkor engedem meg az új lakosság betelepülését, ha azzal párhuzamosan az infrastruktúra is teljes mértékben ki tud épülni. Értem ez alatt a közműveket, az utakat, a csapadékvízelvezetést, a közvilágítást. Ugye nem menjünk messzire, mindenki tudja, hogy Érden az utcák fele az földút, tehát porzó-murvás út. De az infrastruktúrához tartozik, amiről az előbb beszéltem, az intézménye, így férőhelyeknek a száma. Tehát amikor 3-mal több bölcsöde kellene, mint amennyi van, 4-el több óvoda, mint amennyi van, kellene még legalább egy általános iskola, akkor látjuk ezt a tendenciát is. Tehát meg lehetne kérdezni, hogy miért most? Hát azért most, mert a Covid eszméletlenül felerősítette ezt a tendenciát. Én készültem számokkal a hallgatóknak, mert az első osztályosok számán keresztül lehet a legjobban bemutatni, szemléltetni azt, amiről beszélek, nem is a plusz lakosok számán, hogy 2018-ban 300 volt az első évesek száma, a beiskolázási gyerekszám, aztán ahogy haladunk előre az időben, 362, 402, 2021-ben 427, 2022-ben pedig már majdnem a duplája 515, és most sajnos egy olyan tendencia megfigyelhető, hogy a parkvárosi iskolában 2 osztály megy ki, de 7 új lép be. Tehát ez épület szintjén is kezelhetetlen a dolog. Ezért aztán úgy döntöttünk már, hát egy a másfél éve igen, hogy új helyi építési szabályzatot alkotunk, szigorítunk jelentősen, tehát megnehezítjük a társasházépítőknek a dolgát. Talán megfontolás tárgya az is, hogy a nagy telkeken csak egy lakóegységet lehessen építeni 2 helyet, tehát ezek a nyeles telkes vagy szolgalmi utas duplaházakat valamennyire kiiktassuk a rendszerből. Viszont azt tudniuk kell a hallgatóknak, hogy egy ilyen úgynevezett helyi építési szabályzat megalkotása az másfél, de inkább 2 évig tart. Nagyon nehézkes folyamat, nagyon bonyolult, 43-44 szakhatóságon kell átmennie. És hát mivel most ennek is megváltoztatták a szabályozását, még hosszabb lett, ezért némi fejvakargatás után arra jutottunk, hogy ledobjuk az építési jog atomfegyverét, a változtatási tilalmat, hogy addig is, amíg nem fogadjuk el ezt az új építési szabályzatot, benyomjuk a képzeletbeli CD lejátszón a pauza gombot, és nem engedjük meg a társasház, meg ikerház építéseket Érdem.
Meddig tervezik egyébként ezt a változtatási tilalmat? Addig, amíg az új építési előírásokat be nem vezetik, vagy ha azt látják, hogy valamiféle szándék elindulna, mondjuk leginkább kormányzati részről a környék fejlesztésére, akár iskolaépületek, akár utak, akár vízvezeték rendszerek fejlesztésére, akkor kvázi újra lehetne költözni Érdre?
A kérdés első felében rejlik a válasz, tehát addig tartjuk fent, amíg el nem fogadjuk az új helyi építési szabályzatot, most már más a neve, településfejlesztési terv. Ez körülbelül, én úgy sattolom, hogy a jövő évnek inkább az elején lesz meg. Nem lehet pontosan megmondani, mert nagyon sokat bíbelődünk vele, megy társadalmi vitára, meg akarjuk a lakossággal is beszélni azt, hogy az egyes alközpontokban, központi helyeken mit engedjünk meg, mit ne engedjünk meg, mi legyen az egy lakóegység, 2 lakóegység problémával, toleráljuk-e az ikerházakat, vagy ne, ha engedjük a társasházakat, hol engedjük, tehát ezeket nem szeretném a lakosok bevonása nélkül eldönteni. A másik, amit a kérdés másik fele rejt, hát arra én 0 esélyt adok pillanatnyilag, amikor az összes beruházást leállítják szinte, akkor erre vajmi kevés lehetőség nyílik, és olyan sok pénzt igényelne Érdnek a felfejlesztése arra az infrastruktúrális szintre, ami nincs meg, és ami kellene ennek a 80-85 ezer embernek az eltartásához, hogy az szerintem évtizedekben mérhető, egy évtizedben minimum. Egy-egy ilyen beruházásról tudni kell, hogy mondjuk ha szeretnénk egy új iskolát építeni, forrásmegszerzés, terveztetés, engedélyeztetés, közbeszerzése, kivitelezés, szerintem az úgy cakli-pakli egy 4-5 év lassú hangom. Tehát ez időben távolabb van. Úgyhogy mi most szeretnénk rendbeszedni magunkat, szeretnénk ezt a helyzetet most megszelídíteni, és azt követően persze ráállni arra, hogy Érd infrastruktúrája ki tudja azért szolgálni az embereket, mert egyrészt nem fog tudni teljesen megszűnni a beáramlás, ezt nem is szeretnénk, csak az a mértékét szelídíteni vagy csillapítani. A másik pedig az, hogy annyi üres telek van, foghítelek, és annyi régi bontásra ítélt ház, hogy 90-95 ezer ember a maximuma, annak, amely, akiket tudna fogadni még a város, hogyha nem lenne az infrastruktúrája ilyen rossz állapotban. Tehát egészen addig, amíg ez a 3-400 milliárd forint nem érkezik meg a különféle fejlesztésekre, melyek közül kiemelem egyébként a vízhálózatot, ez volt az egyik legfőbb érv változtatási tilalom mellett, hogy a kapacitás végére értünk, tehát sokkal több lakos már nem tud kiszolgálni a hálózat. Hiába történtek fejlesztések, azért itt is igaz az, ami az ország egészére nagyon le van rottyanva. A vezetékrendszer a földben, nagy a vízveszteség, talán nem olyan nagy, mint máshol, tehát nem 40%, hanem mondjuk 20-25, de azért van. Azbeszcement csövek vannak, repednek mindenhol. Hát képzeljék el a hallgatók, hogy múltkor a vízművek ügyvezetőjével egyeztettem, és mutatta a friss térképet, hogy Érd mely utcáiban voltak csőtörések. És hát az egész térkép, mivel gombostűket szurkáltak bele, úgy nézett ki, mint egy sündisznó. Tehát jóformán mindenhol. Ezt nem lehet győzni pénzzel egyébként, meg nyilvánvalóan cserére szorulna. De mondok egy morbid példát, hát sajnos kezd megtelni a temetőnk is, tehát az utolsó parcellát nyitottuk meg, és hát ez a régi Érd, ez a régi városszerkezet, ez szemlátomás, tehát nem győzi, nem bírja el a megnövekedett lakosság számot. Így aztán úttörők lettünk, szerintem nem volt még Magyarországon nagyváros, amelyik bátran megmerte volna lépni az átfogó, teljes városra kiterjedő változtatási tilalmat, tehát ennyiben úttörők vagyunk. Voltak kisebb helyek, például Nagytartsán most is van hatályban, Szentendrén részleges, 11. kerületben részleges, Zsámbékon is, és Bujatorbágyon is részleges, de ekkora problémával még nem kellett szembenézni egy városnak sem, mint Érdnek. Ez egy agglomerációs jelenség. Hát én azért, hogy mondjam, a tekintetben optimista vagyok, hogy volt egyeztetés a kormányzattal, MIVS-en keresztül, Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül, ahol azt vettem észre, hogy kezd a kormány is, hál' Istennek, rezonálni erre a témára. Tehát Gulyás és Lázár miniszter urak személyében szerintem van garancia arra, hogy érdemi segítséget kap az agglomerációnak, egyrészt a szabályozása, másrészt a közlekedése és az építési joga. Mert ez, ami az elmúlt 30 évben történt, szerintem, ha folytatódik, tönkreteszi a városainkat az agglomerációs gyűrűben, és lerontja úgy az élet minőséget, hogy gyakorlatilag, aki kiköltözött, meg fogja bánni azt. Ezt pedig senki nem szeretné.
Még nagyon röviden, mert körülbelül egy percnyi időnk maradt, a nagyobb gazdasági szereplők miért kerülik Érdet? Miért csak kis és középvállalkozások vannak ott?
A 90-es években Érdnek az volt a várospolitikája, hogy legyen alvóváros, legyen ez a béke, csend, a nyugalom szigete. Itt módszeresen úgy döntött, hogy távol tartja a külföldi működőtőkét, ezeket a multinacionális cégeket, amelyek rendre mondjuk Vitinkov Tamáséknál, Budaörs, Török Bálinton, az M0-ásnak a Csepel-szigeti részén telepedtek meg. Ez akkor, hát ezen lehet vitatkozni, én jóba vagyok nagyon az akkori polgármester úrral, és neki van egy nagyon jó érve erre, ugye akkor más volt az önkormányzatok finanszírozási rendszere. Tehát a személyi jövedelemadó maradt helyben, és minél több lakos jött, annál több volt a pénz. Később ugye ezt kivezették egy az egyben, és a 90-es évek második felétől kezdve kizárólag a helyi iparűzési adó számít. Akinek erős ipara, erős gazdasága van, azt tudja magát úgy eltartani. Most nem beszélek arról, hogy a kormány szolidaritási hozzájárulás címszó alatt megsarcolja ezeket a nagyobb városokat is, de elviekben, békeidőben, akinek a hipa bevétele nagy, magas, az rengeteg saját fejlesztést tud megvalósítani. Kormány EU nélkül saját maga is tud, és ez lenne szerintem a cél. Na most Érd ezt egyelőre nem tudja produkálni, azért vannak kivételek, és megkezdődött valami pozitív folyamat. Nálunk van ugye a DM központja, az AFUL nevű nagy osztrák automotor fejlesztő cég is nálunk telepedett meg, és vannak helyi kiemelt vállalkozások, a Medi Radio Pharma, amelyik USA exportra, Kína exportra termel, vagy a Krausa nevű osztrák létragyárszerelő üzem is itt található Érdem. Ezeket szeretnénk helyzetbe hozni, és még egy nagyon rövid kitétel, Érden viszonylag kevés az önkormányzati állami tulajdonú terület. Szerencsére ott van az M6-os autópálya, amely mellett azért létre lehet hozni ilyen jellegű ipari parkokat, gazdasági övezeteket távol a lakosságtól.
Csőzik Lászlót, Érd polgármesterét hallották, hát köszönöm szépen az érdekfeszítő tájékoztatót és beszélgetést, jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
Én is nagyon köszönöm, minden jót önnek is és a hallgatóknak is.